Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így első vendégünket is, dr. Iványi János, traumatológus főorvost, aki, hát ugye én még úgy mondom, hogy a Honvéd Kórházban dolgozik, de ugye már minden megváltozott az elmúlt években, majd szóba kerül ez is. Én azért gondoltam, részint a mai napra ugye két orvos vendéget hívtam el, azért gondoltam az egyik vendégnek olyas valakit, aki baleseti sebész, mert számomra, ugye egy laikus számára, talán mindannyiunk számára, az valahol egy csodaszámba megy, hogyha egy frontálisan ütköző autóból pajszerrel tűzoltók kiszednek emberi roncsot, helikopterrel vagy mentőautóval elszállítják, és akkor van ott egy orvosgárda, aki soha nem ugyanazt a beteget kapja, tehát ugyanazt az állapotú beteget kap, és hát tulajdonképpen mindig egy ilyen, tehát abszolút készen kell lenni mindenben. Na most én egy picit visszakérdezek, hogy fiatalemberként egy olyas valaki voltál, aki képes volt egy nehéz helyzeteket átlátni és megoldani? Tehát így próbálom valahogy visszavezetni ezt a szakmai részt.
Hát ezt a részét nem tudom. Azt tudom, hogy mindig orvos szerettem volna lenni, és hát én öreg ember vagyok, 58 éves, 74-ben végeztem, akkor katona ceglédi laktanyába dolgoztam, és hogy ne felejtsem el az orvoslást, jártam a ceglédi kórházba, tehát külsősként, és akkor ott valamiért, érdekes módon az intenzív terápia fogott meg, ugye altatás, egyebek. De hát azt a sebészeten is dolgoztam, ott aztán bekerültem a Honvéd Kórházba. Ott egy évig az általános sebészeten dolgoztam, és utána baleseti sebészeten, mert ugye ott volt intenzív osztály a Honvéd Kórháznak, és akkor a kettőt csináltam együtt. És az ember, hogy fölnőtt a feladatához. Azt mondták, indulok, amikor valamit mondtam, hogy ezt én most nem tudom megcsinálni. Azt mondta, Jancsi, úgy tanul a gyerek, ha izzad. Rögtön ott is hagytak, én izzadtam, de hát aztán rá meg kellett tanulnom.
Tehát akkor ezek szerint nem volt tudatos választás?
Az orvos tudom, mert szigorú az orvos, azt nem tudom.
Az igen, de mondjuk ez a szakága, akkor úgy mondom.
Hát mindenki fonnal viszont már szerettem volna. Sebészet, baleseti sebészet, tanulni vannak rá. Tényleg.
A következő kérdésem az lenne, de most egy picit ugrunk, hogy tehát milyen felkészültségi állapotban vannak ott az orvosok, tehát hogy néz ki az, hogy kapnak egy telefont, hogy most jön, vagy kaptok egy telefont, hogy jön a helikopter, jön a mentő, mit mondanak, hogy milyen állapotban van ez a beteg, most maradjunk egy ilyen baleseti dolognál, tehát nyilván nálatok az van, hát hogy működik ez a gépezet, mert hát lényegében valahol az.
Hát ugye egy ügyeleti szolgálatot látunk el, amikor tudjuk, hogy hát egyrészt mindig felvételesek vagyunk a katonáknak, vagy az igényjogosultaknak, és a 7-1-es napjain a városnak is. Erre megfelelő ügyeleti stábban szervezve, vezetővel, beosztottakkal, és hát ugye a szamárlétrán úgy megyünk, hogy először én vagyok az utolsó beosztott, és most már én vagyok a vezető. De ennek meg van egy algoritmusa az ilyen sérült ellátásnak, a mentő irányítás rádión, telefonon valamit mond, ami vagy igaz, vagy nem igaz. Általában súlyosbítják a helyzetet, és hát azért körülbelül mindenki tudja, hogy mit kell neki csinálni. Tehát ez olyan, mint ahogy a formájnél az autószerelők megrohanják az autót, hogy kereket cseréljenek, valahogy azt tudom hasonlítani.
De mégis ez a konkrétabban hogy néz ki? Tehát van, aki már lent várja a liftnél, vagy persze, a mentő beáll. Tehát ezek persze. A lépések hogy mennek? Mert hát te ezt jól tudod. Hát neked ez egyszerű, mi nem.
Ha én vagyok az ügyeletvezető, akkor én kimegyek, ahol megáll a mentő, mert abban a pillanatban lehet beszélgetni, és meg a betegről meg lehet tudni dolgokat. És nem engedem meg magamnak azt a luxust, hogy 3 perccel később kezdjek el vele ismerkedni beteggel. Hát ez szét van osztva, hogy mit csinál a baleseti sebészorvos, mit csinál az anesteziológus orvos, mit csinál a nővérke, kihozza a rögzítést a törött végtagra, kivesz tőle vért. Hát ez egy ilyen begyakorolt tímmunka.
Hányan vagytok egy ilyen ügyeleti napon, akik ténylegesen ott
hat baleseti sebész, nem, öt baleseti sebész, egy melkassebész, és mondjuk altatóorvos kettővel.
Tehát ez azért kell, hogyha esetleg több beteget hoznak egyszerre, hát tudjuk, hogy tudjátok látni.
Persze, hát hozhatnak hármat is, amikor van egy jó karambol. A mentő néha megteszi ezt a szívességet, hogy szétosztja a kórházak között, mert mindig a legelső sérült kapja a legjobb ellátást. A másodiké már akármi van kompromisszumos. Tehát ha mentőben van irgalom, akkor a párhuzamosan ügyelő kórházak között szétosztja. Az első kettőt mindig megkapjuk, a harmadikat esetleg ők kezdeményezik, hogy viszik máshova tudván tudva, hogy mi bármilyen kórháznak is a kapacitása.
Hát akkor ebbe ti nem szólhattok bele, hogy hát a harmadikat már ne tegyék le, vagy...
Hát, megy a könyörgés. Akkor az mentőirányítás az hamarabb szól, hogy helikopterrel 20 percben kaptok ezt, kaptok azt. És ha úgy ítélem meg, akkor én magam javaslom, vagy esetleg mi javasolja, azért három haldoklót ne hozzanak, mert sokkal rosszabbak az eredmények.
Akkor azt szeretném most kérni, hogy visszagondolva egy ilyen nagyon-nagyon súlyos esetre. Tehát hogy nézed, te egy orvos mit lát meg egy betegen, vagy mit néz, amikor kihúzzák a mentőautóból, és ott van előtte, hogy véres a ruhájat, kigombolja, vagy mit nyomkod rajta, mit néz?
A helyszíni mentés az a mentőorvosnak a kompetenciája. Hozzánk azért valamennyire ellátva hozzák már, ha kell, a légutaik biztosítják a légcsőbe vezetett csővel, vénák nyitnak, infúziót kap, és hát valami a mentőben megoldható durva diagnosztikát is végeznek csoportdiagnózis szinten, hogy a végtagokat, a vejcsoport a végtagok, egy a hasüveg, egy a mellkas, egy a koponya. És ha 5 perc alatt ér be, akkor kevesebbet tud róla. Ha 3 óra alatt ér be, akkor többet tud róla. A mentőorvostól függően végeztek beavatkozásokat a mentőautóban. Tehát vannak varázslók, vannak, akik túl aktívak, túl ülnek a célon, és van, aki pedig hát korrektúrán látja, van, aki alul látja. De két taktika van, ami az egyik az, hogy maradjon a helyszínen, és ott idézőben játszon a stay and play, maradjon a helyszínen, és játszon a beteggel, tehát lássa el, és most stabilizálva hozza, és a másik pedig a másik taktika, amikor semmit se csinál, felteszi a hordágya és hozza hozzánk. Valahol a kettő között van az arany középút.
De ebből kiindulva 100%-ig biztosan nem fogadjátok el, vagy fogadod el, amit mondanám, mert hát csak meg akarsz győződni te is. Hát
én mindent elhiszek, leginkább azt, amit én magam vizsgálom.
Na hát ezért gondoltam, hogy akkor mégis hogy, tehát ott van egy beteg a hordágyon, most már...
Az nagyon érdekes, nagyon érdekes észlelések azok, amiket ők mondanak, és esetleg amit ő akkor látott, én azt már nem láthatom az idő múltával, mert valami változott a beteg kuncsakban, de az egy nagyon értékes adalékok. Mit tudom én, hogy amikor berakták a mentőbe, még mozgott a lába, most már nem mozog. Abból én tudom, hogy a gerincvelővel mi történhetett. Vagy hogy a pupillája hogy reagált akkor a fényre, és most merre tekintett, merre nem tekintett, milyen színű volt, milyen volt a vérnyomása, milyen volt a pulzusa. Tehát ezek nagyon érdekes, nagyon értékes adatok. És összevetve az átvétel pillanatával azt, ami akkor volt, ahol a sérülés dinamikájára lehet következtetni. Aztán lehet tovább mondani, hogy milyen váladék jön a légcsőből, milyen váladék jön a levezetett gyomorszondából, a behelyezett hólyagkatéterből. Ezek mind adatok.
Körülbelül mennyi időt telik el, amíg a mentő megérkezik, és amíg a műtőbe elkezdődik a munka?
Hát az nagyon változó, mert attól függ, hogyan hozza. Mondjuk hírhet helyszín vasárnap a 11-es út Szentendre leányfalú, onnan a kisebb sérüléseket is helikopterrel hozzák. És aztán most külön idő, nagyon jó lett a helyzetünk, mert helikopterrel szállunk van, tehát még ha nem hozzánk is való a sérült, mert nem vagyunk ügyeletesek, vagy nem arra a területre vagyunk ügyeletesek, akkor is megkapjuk, mert nálunk le tud szállni pont. Így aztán meg vagyunk külön. El vagyunk látva a anyagos sérültel, de hát azért megyünk oda, hogy ezt csináljuk. Tehát változó, 40, 10 perc, 40 perc, 60 perc, az közlekedés, napszak, időjárás, útviszonyok, a szállítóeszköz.
Jó. Na, most akkor a közönséget illeti a kérdezés lehetősége.
Na, szeretném megkérdezni, hogy ahogy a, mint hogyha valami baleset történt, vagy bármi legyen, akár kisebb, akár nagyobb. Na most abban az esetben, most, na most a törvény, a rendeletek alapján kell önöknek cselekedni, vagy pedig, vagy még van az egy bizonyos eset, hogy, hogy mondjuk például tényleg hát, vagy ahhoz kell cselekedni, ahogy a baleset megtörténése után már azonnal bele kell avatkozni.
Hát a törvény az úgy szól, hogy mindenkinek segítséget kell nyújtani a tőle elvárható mértékben. Tehát, hogyha én baleseti sebészként autókázom valahol, és látok egy karambolt, akkor nem tehetem meg, nem is tenném, de nem is tehetem meg azt, hogy én lazán elmegyek, mert hogy én most nem vagyok szolgálatban. Egy mentő se teheti ezt meg, de hiszem, hogy egy átlag ember sem, mert valakit leültetni tud, meg tud igazítani valamit. Szóval mindenkinek kötelessége, törvény által szabott kötelessége. Az egy másik kérdés, hogy jó-e, hogyha valaki tudatlanul, tájékozatlanul beavatkozik. De engem biztos megfognának érte, hogyha bizonyítható, hogy ott hagytam egy sérültet az útszélen. Nem nagyon szoktam ott hagyni.
A másik pedig az, hogy hogyan tudja ezeket a megtörtént baleseteket és ezeket természetesen, hát gondolom orvosoknál is mindig az van, hogy mennyire tudják ezt feldolgozni, mert ez egy nem kis dolog.
Nehezen. Nehezen, mert végül, hogy az orvos is emberből van, bár tagadjuk, ezért aztán a tévedés jogát, nekünk mi ugyanúgy tévedhetünk. Kutya kötelessége mindent megtenni azért, hogy ne tévedjek, vagy minél kevesebbet tévedjek, ne tévedjek, olyan nincs, hanem minél kevesebbet tévedjek, és biztonsági rendszerek vannak a munkánkba beépítve. Például egy olyan, hogy az ügyelet másnap reggelén egy olyan orvosnak kell levizitelni, biztos voltatok kórházban, tudjátok mi az orvosi vizit, tehát egy olyan orvosnak kell levizitelni, aki nem vett részt az ellátásban. Ha jó indulatú vagyok, akkor ő neki szemet szúrt, nekem nem szúrt szemet, mert, vagy ha rossz indulatú vagyok, akkor én el akarnék sumákolni valamit, amit ő nem hagy nekem a beteg érdekében. Aztán, hogyha tévedek, az embere válogatja, hogy ki meddig lelkizik rajta. Ha meghal a kezünkbe egy beteg, azt is megteszik sajnos, akkor az ember szokott üdögélni és gondolkodni, megtettem-e mindent azért, hogy ez ne következzen be, időben oda mentem el a beteghez, megvizsgáltam-e, alaposan megvizsgáltam-e, értékeltem a leleteit, jól értékeltem-e, jól értékeltem a röntgeneit. Végén van, amikor felmentem magamat, és van, amikor hibáztatom. És akkor még néha meg is beszéljük egymással, hogy hol rontottuk el, hogy ez legközelebb majd a következzen be. De nem, szóval az, hogy megvonom a vállam, hogy ez nem sikerült, hát az a lottó.
Én kérdezném, hogy az agresszió és az empátia az mennyire rendelődik a rutinnak?
Hát agresszív ember nem menjen orvosnak.
Én akkor úgy gondolom, hogy a sebészethez kell egy bizonyos
agresszió.
Szabályozott agresszió.
Hát nem hiszem.
Az
agresszió az számomra azt jelenti, hogy valaki már nem ura magának.
Hát ez, mondjuk ez a konyhanyelvi megközelítés a szakmai
megközelítés. Ez hogy, hogy mondjam, hogy ne legyen sértő, szóval én nem szeretném, ha engem sebészlétemre valaki agresszívnek titulálna azért, hogy én operáljak. Az empátia az nagyon külön, mentől több van, annál jobb. Abba is kell gátat szabni, mert én annyira empatikus vele, hogy már nem is okozok neki szenvedést, fájdalmat, amit pedig kéne okozzak ahhoz, hogy segítsek. De ez nem agresszió, hanem ez valahol a józan ész.
Határozottság is lehet.
Agresszív embernek. Hát most gondold meg, hogy behoznak egy részegsérültet, aki hát elkezd hőzöngeni, cirkuszol, esetleg megtámad, esetleg édesanyámat hozza szóba megfelelően, általa jónak tartott jelzőkkel. Hát én agresszív vagyok, elvesztem a fejemet, akkor mi történt meg velem? Nem szabad. Empatikusnak kell lenni, és ezt a saját életemből tudom, hogy vénségemre egyre többet voltam beteg, és attól fogva sokkal inkább megértem a betegeket. Például időnként az esti orvosi vizit az egy formalitás. Hogy tetszik lenni, jól veszem a kalapot, megyek a következő ágyhoz. De amikor én feküdtem az ágyba, és azt vártam, hogy majd tőlem valaki este megkérdezi, hogy hogy vagyok, pedig orvosként tudtam, hogy semmi lényegeset nem mondunk egymásnak, és mégis vártam, hogy szóljanak hozzám. Szóval ez az, hogy meg kell érteni a beteget. Vagy ugye a baleseti sebész az nagyon szeret gipszelni. És ott gipszelünk éjjel-nappal, de vannak határesetek, amikor meg lehet úszni egy gipszet, vagy nem. Na, amióta nekem voltak gipszeim, azóta igyekszem embertársaimnak is megsporolni, ha az tisztességesen lehet. Szakmai kompromisszum nélkül.
Még az jut erről eszembe a agresszió témáról, hogy azért ez a baleseti sebészet a tudomásom szerint főleg a nyugati orvosláshoz köthető, illetve a orvos technika fejlődéséhez, hát történelmileg, meg kultúrtörténetileg.
A sérültállátás volt az őskorban, és az ősember a koponyát reponálta.
Igen.
És a hát előkerült koponyákból látszik a csontgyógyulás, tehát hogy a kuncs az megmaradt.
Ráadásul sikeresen is meg.
Igen, aztán mérföldkő volt, amikor az első szívszúrt embernek megvarták a szívét, és volt egy Bühler nevezetű, nem Bühler volt az, Bírót nevezetű német sebész, aki azt mondta akkor tájt, hogy elveszte a kollégái megbecsülését az, aki szívet var. De aztán csak megvarták a szívet. És hát sérült ellátás mindig volt minden társadalomban, mert amikor az ember ugye gyarló és háborúzik, ott sérülések keletkeznek. És hát az, hogy valakinek akkor levágták a lábát, mert úgy ítélték meg, hogy ez a lábszártörés legjobb gyógymódja, akkor az volt a jó. Szóval mindig volt, csak a módszerek finomodtak. És a kelet, például ami nagyon érdekes, hogy a távol-keleti kultúrában egy alkartörést, amikor ugye egy két csontunk van, eltörik, hogy ő hogy tesz helyre, és hogy gyógyít meg, és jól meggyógyul. Fog pálcikákat, és ide, hát mindenki megtapintjuk, akkor itt érezni, hogy a két csont között van az izomszövet. Fölre tesz egy pálcikát, alulra tesz egy pálcikát, és azt rápolyálja. És ez a pálcika terelgeti helyére a csontot. Tehát ez távol-kelet 2000 évvel ezelőtt mondjuk, ma már ők segít csinálják. Tehát mindig úgy sérült ellátás. A hatásfokkal volt a baj.
Még annyit kívánkozik ki kérdés, hogy én fogyatékos ellátásban dolgozom, és időnként tényleg ilyen radikális esetkezeléseket kell folytatnom szociális munkásként, hogy vajon egy orvos hogy tud rálátni arra, hogy a felnőtt fogyatékos személyeket hogyan és milyen módozatokba látják el a nem orvosok, hanem hát a szociális területben. Egy ilyen tükörkérdés ez végül is.
Hát ezt én nem tudom megmondani. Hát ameddig ezzel a fogyatékossal lehet beszélni, hát megfontolom, hogy mennyit hiszek el belőle, de ez nem az én tanult szakmám erre. Az orvostudomány kezdetben volt az orvos, és hát amit a mi 800 ágát most már utóbb össze tudnánk szedni. És akkor most ugye volt a belgyógyász, akkor az is oszlódott, most már van olyan, hogy külön diabetológus. És hiszem, hogy az is fog előbb-utóbb gyerek diabetológus, fölnőtt diabetológus. Ez végestelen végig egyik szempontból jó, hogy az ember specializálódik, és egy bizonyos területen egyre mélyebb ismereteket szerez, de ez muszáj, hogy az általános orvosi ismereteinek a rovására megy. És egészen másként látja a világot egy ma 30 éves orvos, mint egy ma 60 éves orvos. Azzal szoktam őket piszkálgatni, hogy barátom, te tudod a sejt szerveket belülről, hogy azt hogy hívják, hogy mitokondrium, meg hát ilyen egészen félelmetes dolgokat tudnak, meg elektromikroszkópot tudnak, meg biokémiát, meg mindent tudnak. Picikét én is tudok róla, vagy mi az én kortársaim, de én még átlátok a beteget. De hogy egy fogyatékos hogy van ellátva, azt én sajnos nem tudom megítélni.
Már hogy olyan értelemben, hogy amilyen érdekes kérdés betekinteni a traumatológiai ellátásba, hiszen azért vagyunk itt, hasonlóképp érdekes lehet mondjuk betekinteni a felnőtt fogyatékkal élőknek a...
De szociális ellátása vagy egészségügyi ellátása?
Hát, vagy szociális lakhatás, foglalkoztatás, ilyesmi. Hogy ez hogy tükröződik vajon egyik a másikban?
Hát úgy, hogy nekünk például Kiskovácsi nagyon kedves szállítónk, ahol elme szociális ellátás folyik. És most is vannak hortelni benne két nagyon kedves néni. Hát velük más az élet. De semmiféle olyan megoldás nem lehet, hogy aki valami miatt fogyatékos, az ne ugyanúgy a legjobbat kapja, mint a nem fogyatékos embertársa. Ez fel nem merülhet. Aki azt meri gondolni, vagy azt meri hangoztatni, hogy ez úgy se tudja, hogy mit kapott, és ezért kapjon valamiből gyengébbet, vagy kompromisszumos, az előttem nem áll meg. Nehezebb. A drága öreg nénivel nagyon nehéz néha az élet, mert mellette nincs alvás, és néha székletét fel kenni a falra, és mi azt is mosolyogva kell tudomásul vegyük, és nem cirkuszolhatok vele, ezt nagymama nem szabad csinálni, mert szegényként nem írja föl észre. Hogy az ember lényeg alázatosabbá válik.
További kérdés?
Én azt szeretném kérdezni, hogy ha elveszti a beteget, és úgy érzi, hogy ön is hibás benne, akkor ezt hogy lehet ezen túl lenni? Vagy...
Nehéz.
Van erre valamilyen technikája? Vagy?
Hát nem tudom. Egyet el tudok mesélni, az nagyon-nagyon jót tett nekem idézőjelbe. Ugye a életem legelején még cegvédelmük ügyeletes voltam, ketten voltunk ügyeletesek, és hát nyilván én voltam az ifjú, engem kötöttek fel először egy bácsihoz. És hát tudatlanságomban, tapasztalatlanságomban nem jól ítéltem meg az állapotát, adtam neki valami orvosságot. Majd reggelre kelvén referáltam az ügyeletvezetőnek, hogy ez voltam, az voltam, az volt. És ő bizony azt mondta, hogy a bácsi itt szakít hagyott minket. Amikor nem gyógyult az én, nyilván nem jó tanácsaimtól, akkor fölköltötték őt. És abban bízom nagyon, hogy ő se tudott volna abban az pillanatban segíteni, amikor én nem tudtam. De én egy hülyeséget csináltam akkor, azt hiszem. És ez azért egy életre meghatározta az én orvosi tevékenységemet, hogy a kuncsa mindig a betegnek van igaza, és a legnehezebb valakire azt mondani, hogy szimulál és nincs baja. De mondok még egyet, ami jót tett nekem. Egyetemen a legeslegelső vizsgálmon azt, hogy hülyeséget csináltam, hogy 31 tételből 36 tanultam meg, úgy gondoltam, hogy a 31-et én nem. Nincs kedvem megtanulni, entrópia, entalpia, mai napig nem értem. Hát belenyúltam abba, mondtam is, hogy ez nem az én világom, és akkor a mama professzor asszony ki akart rúgni. És hát idézél, de mentőkérdéseket adott. Na most a 30 tételt hátulról előre tudtam. És amikor már fél órája, akkor most számtam példákat adott, szóval látszott, hogy mindent megtesz érte, hogy én meg azt tudtam, kaptam egy 3-ast. Arra rájöttem az egyetem első ilyen macerás vizsgáján, hogy én szép lehetek, de okos nem. És végig, bocsánat, azt, hogy segeltem az egyetemet, mert eleget kellett bifláznunk. És mondom, hogy a pálya elején volt egy beteg, ahol egy rossz döntést hoztam. Mai napig emlegetem, hát tetszett hallani. De úgy hozzászokni nem lehet. Van olyan nagyon morbid vicc, hogy egy temetőbe itt nyugszik az orvos, és körötte a betegek, de ez nem jó.
És ugyanerre a példára visszatérve, mi a felelőssége mondjuk, ha két orvos van a rangidős orvosnak? Tehát, hogyha tényleg valóban egy fiatal kezdő orvos van mellette, és az felállít egy diagnózist és olyan gyógyszereket ad, tehát az igazi felelősség mégis azért a felettesét terheli, nem?
Persze, szóval a mi osztályunk egy nagyon demokratikus osztály, és zárt körben egy ideig szoktunk beszélgetni arról, és illő tisztelettel mindenki mondhat az idősebbnek akármit, hogy mi lenne, ha. Akkor végén születik egy döntés, és attól nem lehet eltérni. Most, hogyha én vagyok az ügyeletvezető, akkor ha másért nem, azért nézem meg az összes beteget körülbelül, hogy ne tudjanak engem elvinni az erdőbe. És ilyen helyzetekben döntést kell hozni, én nekem mondjon a fiatal kollega, mondja el az összes bölcs észrevételét. Vagy azt mondom rá, hogy jó, ezt így fogjuk csinálni, vagy azt mondom, hogy légy szíves, ezt csináld most úgy. Miért? Mert én azt mondtam neked. Nyilván ez most hülyén gorombán hangzik, de én nekem meg a tudásom, megalapozott tudásomnál fogva kell azt mondanom.
Gondolom olyan előfordult, hogy egy olyan embert sikerült megmenteni, akire azt mondjátok, hogy egy csoda, hogy életben maradt, és esetleg évek múltán találkoztatok. Ilyenkor egy régi páciens mond, egy orvos gondol, tehát ez milyen? Mert ez úgy gondolom, hogy ott mind a két ember a másikba egy örömforrást el akkor.
Hát, most lehet, hogy nem frontul leszek. Szóval időnként vannak csodás gyógyulások, és akkor nagyon-nagyon örülünk egymásnak, és tényleg. De volt azért olyan, aki az intenzív terápia csúcsa volt, megmentettük, és lélegeztettük, és minden. És a végén megkérdezte tőlem, hogy jó-e, hogy neki igazából nem is olyan jó, hogy őt megmentettem, mert ő ugyan élve maradt, de a családja, a házassága, stb. Nem tud fölmenni a második emeletre, megállás nélkül, akár az elsőre se. Tehát ilyen is van, és az is megdöbbentő volt, hogy jó, megmentettél, de miért? Van egy színdarab, a mégis kinek az életet esik arra gondolni. Azért az önnek megköszönöm.
De volt ilyen eset, hogy egy hónapok, évek múltan találkoztatok, és...
De.
És úgy mit mond ilyenkor egy ember, aki tudja, hogy őt megmentettétek?
Hát, és... embere válogatja. És én vagyok olyan, hogyha tudom, hogy nagyobb hálálkodás következik, készülődik, akkor onnan elszökök. Mm-hmm. Engem azért tartanak, hogy gyógyítsak. És azért engem olyan nagy... Jó, hát nem baj, ha megköszönik.
De ez az igazi fizetség szerintem.
Persze, nem? Az nem baj, ha megköszönik, de én nekem az a dolgom, hogy én gyógyítsak, és engem azért tartanak. Maradjunk abban, hogy megköszönik. Szóval verbálisan, szóval semmiféle egyéb. Köszönöm, doktor úr, az jó. Ha valaki előre nyit az ajtón, azt is megköszönöm.
Újabb kérdés?
Én nem egy kérdés, hanem élményemet szeretném itt a többiekkel megosztani. Katonatiszt voltam, és 13 évvel ezelőtt a Honvéd Kórház traumatológia osztályán feküdt.
Beszélgessünk.
És, tehát nem az én bajom a kérdés és a probléma, hanem nem is probléma. Egyszer az történt, hogy körülbelül két óra körül behoztak egy olyan beteget vidékről, akinek körfűrészet, valamilyen fűrészsel három ujja le volt vágva. Na most a körzeti orvos az egy gondos ember volt, és jéggel mellékelte az ujjait a páciensnek. És ez azt jelentette, hogy azért háromra érkezett be, mert körülbelül két kórházba elutasították azzal. Azt konkrétan tudom, hogy a MÁV kórházból küldték el utoljára, hogy ők ezt nem tudnak ebben semmit kezdeni, legyenek szívesek, vigyék tovább innen. Na és ekkor, amikor beérkezett, akkor azt nem tudom, hogy mi a vezetékneve, egy magas, fekete fiatal, de Túlcsány Bélának hívták, és egy másik orvossal, ők mielőtt hazamentek volna, azt hát egyszerűen hozzáfogtak, hogy visszavarják az ujjait. Na most azt tudom, mert a felesége ott ült bent, mikor terülbe hozták be, és ott ült bent mellettünk, körülbelül egy órára lett, éjszaka egy órára lett kész a műtét, és elmesélték, mert mi nem tudtuk, hogy ez hogy történik, hogyan zajlik, de elmesélték, hogy körülbelül ez úgy zajlik, hogy mikroszkóp mellett állítólag lekötözve, hogy ne mozog, vagy nem tudom, hogy mozogjanak, hanem időnként csak egy fél órára, mint 5 percre kikötötték őket, és akkor tovább elszívtak egy cigarettát. Tehát ilyen körülmények között két embernek éjszaka egy óráig tartott a műtét. Most a Túlcsányi Béla, behozták a beteget, hát mi arról nem tudtunk semmit, hát tudjuk, hogy túl van a műtéte, meg láttuk, hogy az ujjai ott vannak a helyén. És másnap reggel 6-kor bejött a Túlcsányi Béla, és hát mondom, 6-kor, éjjel 1-től már mehetett csak haza, és még hogy addig hol töltötte, nem tudom, de lényeg az, hogy 6 órakor bejött a kórterembe, odagugolt a beteg mellé, és az meg tudta mozdítani az ujjait reggel 6-kor. Tehát 5 órával a műtét után már látszott az ujjaim, hogy abban a vérkeringés megindult, és egyszerűen meg tudtam hozgatni az ujjaim. Na most ez tényleg egy olyan, sokat mondanak, hogy orvos, egészségügyi állapota, meg sok mindenről, de aki ezt megélte, aki azt látta azt a csodát, hogy egy ilyen műtétet elvégeznek, és hosszú órákon keresztül sikeresen, és másnap reggel, ahhoz új megmozdul, az egyszerűen egy kívülállónak ez maga a csoda. Szóval, és azt tudom, hogy a Krucsányi Béla ma az EGMI traumatológiának a főorvosa, mert egyszer hallottam őt nyilatkozni az a kórház ügyében valamilyen ügyben, és akkor megismertem, hogy na, akkor a Béla oda került, a további történetet nem tudom, a további sorsát nem tudom, de biztos hogy egy sikeres ember, hát ott is gondolom a traumatológiában, ő az igazgatója, a főorvos, nem tudom milyen titulus.
Osztályvezető, főorvos, igen. Kandidátus, és azért a Béla nem az átlag, mert a Béla az hihetetlen követelmény támasztó, legelőször saját magával, majd az egész világgal. De mindig, szóval, ha ő valamit kitalált, hogy meg kell csinálni, akkor először ő megmutatta, tehát mint a harcmező, nem az utána, nem az előttem, hanem utána, milyen idére.
Még talán annyi a történet ez, hogy akkor egy Farkas József nevű tábornok, orvostábornok volt a főnöke ennek a traumatológiának, és az is döbbenetes volt, hogy mondjuk 8-kor volt a vizit, mert úgy ment, hogy hát pláne ilyen helyen, ahol katonai rendszerünk, vagy minden, hát a viziten természetesen neki elmondtak minden beteget, hogy éppen hát hogyan kezelik, mi a probléma vele, és a Farkas tábornok általában 3-4 hétre bejött, és ő teljesen egyedül körbejárta már a vizit előtt az összes beteget személyesen. Tehát amikor már neki, hogy mondják egy osztót, hogy jelentettek, vagy ahogy ezt neki referáltak arról, hogy egyáltalán betegek milyen állapotban, vagy hogyan vannak, akkor neki már mindegyik betegről személyes tapasztalata volt, hogy az egyáltalán mi van vele, és hogy helyesen kezelik. Egyébként szegény Farkas József, most hallottam, hogy nemrég halt meg, nem tudom, tudod-e, vagy ismered-e, hogy most halt meg.
Kérdő, hogy a főnököm volt itt, és
tehát akkor a temetésén is biztos ott voltál, mert most talán a múlt év végén volt valamikor, amikor...
Nagyon fájdalom Farkas Főorvos úr elvesztését. Egy nagy egyéniség volt, azért annyit már hagyd tegyek hozzá a Mundér becsületében, hogy ez jó, hogy Honvéd kórház volt, és a Farkas Főorvos úr kifelé tábornok volt, de azért egymás között mégiscsak orvosi... Szóval én azért nem jelentettem neki, hanem referáltam, mint ami volt, ami gyakorlat, akkor jelentettem, de mind ő, szóval azért mégis orvosi környezet van, és ő főorvosulasztuk, és tábornokozta az, aki akarta. De ott ha valaki beült a mi megbeszélésünkre, akkor nehezen tudta volna megmondani, hogy most hol... Hogy nem, azt meg tudtam mondani, mert a tiszteletet nagyon-nagyon megkapta, hanem ott a szokások és a kommunikációs rendszer az orvoslásra volt jellemző, és nem a katonaságra. Időnként elvárták volna tőlünk, de kérdeztük is rögtön, hogy most mit kívánsz, jó katona legyek, vagy jó orvos? Aztán akkor megmaradtunk, hogy inkább mi gyógyítsunk.
Az új visszavarás kapcsán jutott eszembe, hogy manapság mi számít olyan technikának, ami abszolút újszerű, amivel mondjuk 2-3 évvel ezelőtt még nem tudtatok élni, nem tudtatok volna embert menteni, vagy egy bizonyos állapotot elérni a gyógyításban.
Hát részben a diagnosztikus eszközök fejlődése, mert ugye az ember most gyakorlatilag úgy elérhető, én azt mondom, hogy valaki azt tudjátok, mi az ember, hogy az embert kér...
Szerintékoponya, röntgen.
Hát ez három külön diagnosztikus lehetőség van. A koponya röntgen, van a CT, és van az MR. És most az éppen az elérhetetlen a PET CT, ami még csak kettő van Magyarországon. És azt most egyébként a betegnek kell kifizetni még. Majd azután átcsingózunk, mint ahogy kezdtük ez 5-20 évvel a CT irány.
Mit tud ez az új technika?
PET-CT-t az pozitív emisszióval dolgozik, és még pontosabb képet ad, és valahogy az anyag minősége a kisugárzott pozitronokból, erre látod, nem készültem, nem is sugárfizikát tartok, de valahogy az anyag minősége is lehet abból következtetni.
Ez úgy gyakorlati szempontból, tehát mit, tehát hogy tehát ezt így nem értem, tehát mondjuk van egy beteg, a baleseti sebészetre bekerül, megvan ez a technika.
Ez nem a baleset, ez az orvoslásnak próbálása. Hát a baleseti sebészetben folyamatosan új műszerek és új vasak, idézőjelben vasak, tehát új implantátumok kerülnek elő, amiket a betegbe beültetünk. Hihetetlen dömping van, csak azt kell hozzátenni, hogy ez egyben üzlet is. És néha úgy érzi az ember, hogy ezek az implantátum gyártó cégek akarják a baleseti sebészetet irányítani, mert ő ahhoz, hogy ő neki üzlet legyen és jól megéljen, ő kitalál egy új implantátumot, azt eladja nekünk, azt mi beültetjük a betegbe, 5 évig azt mondjuk, hogy jaj, de jó, és 5 év múlva jön egy másik ötlet. Átlag 5 évent én 81 óta csinálom, tehát mondjuk 5 ilyen korszakváltást megértem. Az döntő áttörés volt, amikor azt mondták, hogy ha eltörik egy csont, ugye a lábszárcsontot mindenki ismeri, háziasszonyok a vörös csont fogalmát is, meg hát a fiúk is, mert szeretjük a vörös csontot. Régen úgy gyógyítottuk a csonttörést, hogy kívülről rátettünk egy lemezt, rácsavaroztuk. Rátettük a lemezt és rácsavaroztuk, és most ahol csak lehet, bedugjuk a csont üregébe, a veléműrbe, ahol a szép, finoman, remegő, sárga csontverő van, oda bedugjuk a vasainkat. Ez biomechanikailag jobb. Szóval ez a szemlélet egy döntő, ez egy nagy változás volt.
Tehát ez ő testbarát, ami
értsük? Nem az anyaga, hanem gondolják, hogy egy cső eltörik, azt legjobban belülről tudod csinálni. Beledugsz egy közel olyan vastagságú rudat, és akkor a cső, mintha nem is törött volna el, illetve hát a csont az gyógyul, és a csont gyógyulás idején benne van ez a cső, ez a rúd, és amikor a törés meggyógyult, az mondjuk másfél-két év, akkor utána kihúzom a rudat. Tehát ez a szemlélet, ez egy nagy változás volt. Vagy a nanotechnika is megjelent, ahogy a csípőprotéziseknél mondjuk az csípőizleti vápa és a csípőizleti fej annyira finoman megvan munkában a nanotechnika módszereivel, hogy engedik, hogy fém a fémmel érintkezzen. Mert az összes megelőző ilyen csípőprotézis, az mindig fém műanyag kombináció volt.
Tehát akkor ez nem csak a gyógyulás segíti elő, hanem a később a lábnak vagy a kulcsonnak a használatát is? Tehát hogy jobban tudja használni?
Azt a protézist tovább lehet használni. Mert minden protézisnek megvan a maga kioldási ideje. A fém keményebb, mint a műanyag, bár ezek nagyon jó minőségű műanyagok, de előbb-utóbb az a műanyag vápa, az olyan, mondjuk olyan, mint egy félbevágott pingpong labda, csak sokkal vastagabb a labdafala, az előbb-utóbb elkopik, eltörik. Fém a fémet azért nem lehetett eddig csinálni, mert bárhogy is esztergálták, meg polírozták, meg én nem tudom mi, ott 100 milliméter is játszik. A nanotechnikánál lejavítik a tűrést. És ezt így azért tovább el lehet tartani, megfordítva, hamarabb lehet adni a betegnek, meg mondjuk egy csípőprotézist ki lehet cserélni 2-szer, maximum 3-szor. Ha egy csípőprotézisnek a kihordási ideje mondjuk 10 év, megkapja tőlem 40 éves korában, cserélem 50-60-70. Az a harmadik csere, az már herőkül, az műtét, akkor disznóvágásra is gondol az ember a kifolyt vér mennyiségétől. De az a beteg, ha fejlődési rendellenességgel született, jó lenne neki 30 éves korában is a csípőprotézis már. De nem adom még meg neki, mert akkor 60 éves korára nyomorult lesz, amikor már nem tudom cserélni a protézist, csak ki tudom venni belőle, és attól fog a tolószék. De most, ha azt mondom, hogy ezzel megnőtt a csípőprotézis kihordási ideje 15 évre, attól a perctől kezdve bátrabban lejjebb megyek a korhatárral. Hogy az ortopéd kollégák tartottak nálunk előadást, juvenilis reumatoid artritisről, ez a végül az, hogy egy gyerek 12 éves korára olyan nyomorék lesz, hogy 14 éves korában van már két csípő és két térprotézise. De hát ahhoz nagyon nagy levegőt kell venni, hogy ezt a 4 műtétet megcsinálja. Nem azért nem nagy műtét, mert a gyerek sokkal többet elvitt, hanem mi lesz később. És ide kellenek az igazán jó minőségű implantátumok, hogy azt tudja mondani, hogy hát azért ezzel is sokáig fogsz üzemelni. Ugyanígy a gyógyszeriparnak vannak nagy felfedezései. Hát ezek mögött mindig ott van az üzlet. És megteszi mind az implantátumgyártó, mind a gyógyszergyártó, hogy vesz magának orvost, aki arról cikkeket ír. De ahogy mondom, hogy vesz magának orvost, aki cikkeket ír. nehéz, ez egy nagyon szűkös fény, aminek jó, ha az ember józanul akar menni, parancsolj.
Az volt a kérdésem, és elfogult vagyok biztos a szóérzékenyben, főtünk kitűnt ez a mozgássérüléssel kapcsolatos végállapot, tehát igazából mondjuk én szociális területen inkább úgy mondom később a maradandó állapotot, hogy súlyos fogyatékossági helyzet, vagy súlyos fogyatékos személy, mozgássérülés, ugye a látássérülése végül is egy ilyen paralel módon. Tehát itt talán egy új szemlélet jelenik meg, és hogy mondjam, hogy jól mondjam, ez a ilyen végállapotot tekintve, például mondjuk egy orvos, akkor kikerül a kezek közül egy nyomorék, ugye a másik szóhasználattal, és máshol megjelenik, mint súlyosan fogyatékos személy tolószékbe. Vagy például még egy felvetés, hogy a személyzeti traumatológiai dolgokat előfordulnak-e? Nyilván nem.
Személyzetek is vannak. Az egyetemen legelőször a személyzet előadásokon azt tanítják meg a medikusnak, hogy ha szemsérülttel találkozik, keresse meg az első szemorvost. És ez egy annyira más világ, és annyira más dimenziók, és annyira más mentalitás és gondolatmenet, hogy én nem tervezek belepancsolni. Különös tekintettel akkor, hogyha a vitássérültnek, betegnek megvan joga megkapni az akkor elérhető legjobb ellátást. Hát nyilván egy személyszorvostól többet fog kapni szemsérülésben, mint én tőlem. 1200 évvel, az már az elején ezt beszéltük, ez a specializálódás, hogy 1200 évvel volt az orvos, akinek mindent kellett csinálni, a maga ma már barkács módszereknek tartott módszereivel. De azt én a pályámon megértem, hogy ugye ismeritek ezeket a műtéti módszereket, hogy tükröző eszközökkel belenézünk a három vékony csőben, belenézünk a hasonló, és onnan kiszedjük az epehólyagot. Nekem még az kellett a sebészet szakvizsgára megtanulni, hogy minél nagyobb sebész, annál nagyobb föltárás. És komolyan, és 30 centit, aki nem vágott 30 centit, az veszélyeztette a betegét. És most három lukacskán ugyanolyan biztonsággal megcsinálunk mindent. És ha az akkori professzor, aki akkor vizsgáztatott volna, vizsgáztatott engem, ezt ma látnád, biztos tépni a haját. De olyan is volt, hogy hadműveleti területen Koszovóban egy magyar katonanőnek kiszedték ilyen metodikával a vakbelét, és 10 nap múlva golyóálló mellényben dalolva járőrözött, mert olyan annyira kevéssé viselte meg a szervezetét. Szóval ez a specializálódás is, a szemsérültet nézze meg a szemész. Ugyanígy, hogy én amikor kezdtem nekünk a sérültet, végig kellett operálni Tokától Hokáig, és ma már inkább a végtagjait szeretjük operálni, és ugye a hasi sérültet az a sebész operálja, aki egy évben elvégez 100 hasi műtétet, mint én, aki elvégzek 2, tehát ki tudod számolni, melyik ügynök.
Szóval végül is itt az lehet, hogy más a fej, az emberi fej, mint az emberi végtag.
És hát te mondom neked, az emberi mellkas is más, mint az emberi végtag. És emiatt a specializálódás miatt én nem tudom szinten tartani a mellkas operáló készségemet, sem a has operáló készségemet. Noha van rá jogosítványom, hogyha hasat operáljuk, mert hasisebész is vagyok, de köszönöm, nem kérem, csinálja, aki jobban tudja. Egy érdekes viszont történt, hogy régen volt a külön szakma volt az ortopédia, és külön volt a baleseti sebészet. És ebből most, ahogy leadtuk a baleseti sebészek leadták a hasi sérülések ellátását, a koponyasérültek ellátását, mellkas ellátását, ugyanígy összetalálkozott az ortopédus és a baleseti sebész, és lett belőle egy végtagsebészeti szakma. Ma már ilyen szakvizsgát lehet tenni. 2 évvel tovább tart, de ő fel van jogosítva, hogy a végtagon mindent csináljon, protetizálja, vagy töréseit ellássa.
Tehát mondjuk végül is a emberi fejorganizmus, a végtagok szerkezet és a mellkas, az akkor alapvetően eltérő. hát gyakorlathoz is, orvosi gyakorlathoz is kellett, hogy vezessen ilyen sebészetet.
Más módszerek, hát más szervek vannak benne, más módszerek vannak benne. Amíg nekem a balesteti sebészetből mondjuk 20 műtétet kellett kézben tartanom idézőjelbe, és nem volt mellkassebész, én operáltam mellkast, én operáltam szívet, én vartam szívet. Mert nem volt jobb. De most, hogy megjelentek a kórházban mellkassebészek, hát a betegnek biztonsággal az anyuk, hogy egy mellkassebész operálja. Ezt nagyon könnyű belátni.
A specializálódás előnyeit azt elég könnyű belátni, meg én sem biztos, hogy szeretném, hogy összeállt, nem tudom, jó aztán a torkomat egy akárki, egy agyász operálja meg. De mik a... Tehát, hogy erről az elég sokat szoktak beszélni a betegek, meg mindnyájan a társadalomban, hogy mik a hátrányai annak, hogy tulajdonképpen csak speci...
Hát az orvos tudományban rengeteg. Hát,
tehát, hogy miket lát, mint orvos, mert ugye mi laikusok mindenféleket mondunk, hogy nekünk milyen rossz az, hogy az egyik orvos csak ehhez ért, a másik csak ahhoz, de...
Nincs, aki szintetizálja a beteget.
Már van szó, és ebben milyen gyakorlati következményei lehetnek?
Hát egyrészt az én tudásom megkopik minden más irányba, ahogy mélyül a baleseti sebészetben a tudásom, úgy veszek el egyéb tudásmezőket, és a kórházban ma már fonendoszkópot, a hallgatócsövet egyetlen egy okból lehet csak látni az orvosnőkön, hogy összenek keverik őket az ápolónővel. Ez az egyedüli, mert nem nagyon hallgatóznak. Jó, kicsit sarkítva mondtam, hát az náluk rendfokozati jelzés, mert Jézusom, mi lesz egy orvossal, ha összekeverik egy középkáderrel? Nagyon nem tetszik ez a mentalitás, de régen tudtak az orvosok kopogtatni, hallgatózni. Én még a mai napig is megcsinálom, amikor nincs nálam fonendoszkóp, akkor a beteg hasát úgy hallgatom meg, hogy ráhozok egy lepedőt, mert azért mégis Kovács néni ráncos hasát, na mindegy, de én oda ráhajolok és meghallgatom, hogy van-e bélmozgása, és elhűlve nézik, hogy mit csinál az Ivány. Pedig én meghallgatom, de ma már hagyományos röntgent végtagsérülésnél csinálnak, de mellkasról már leginkább CT-t szeretnek csinálni. Nem vállalják fel azt a felelősséget, hogy ő fizikális vizsgálattal győződjön meg arról, hogy mi van, pedig sok mindent ki lehet kopogtatni, és akkor reklámozom Korányi professzort, hogy arról mindenki hallott a 30-as években, azért tényleg egy nagy szellem volt, és ők tudtak kopogtatni, és versenyt rendeztek, hogy ki mit tud megállapítani kopogtatással. Egyet azonban előtte megcsináltak. Betönték a fülüket. Komolyan. Tehát ezek annyira bravúrus diagnoszták voltak a fizikális vizsgálatban, hogy ő az ujján érezte, amit én jó esetben meghallok. De hát ez most azért mondom, hogy ezek ez egy virtuóz tevékenység, de ez az egyik vége a dolognak, és a másik az, hogy nincs valakinek a kezébe fonendoszkóp két hétig. De úgy is tudom mondani, hogy a defenzív medicinában, ha engem elvisznek a bíróság, és fölkérdezik, hogy Iványi úr, hogy győződött meg a tüdőgyulladásról. Hát kopogtattam, hallgatóztam. Mi tartotta attól vissza, hogy az elérhető legjobb diagnosztikus módszert válassza, jelen esetben a CT-t? Nehéz rá válaszolni.
Egyrészt hosszabb, meg drágább is
gondol. Hát ilyen cost-benefit számításokat végezni, az, hogy hosszabb, az nem tudom, hogy jó érve, de ezeket a diagnosztikák, éppen a radiológiai diagnosztikát szokták cost-benefit számításnak, tehát költséghatékonysági számításoknak alávetni, és van, aki azt mondja, hogy sokkal olcsóbb, hogy rögtön csinálnak egy egyértelmű CT-t, mintha én három napig kopogtatom, hallgatom, készül két értékelhetetlen mellkas felvétel, és akkor három nappal azzal hamarabb el lehet kezdeni őt gyógyszeresen kezelni, már van diagnózis, és három nappal hamarabb visszamegy melózni, ami jó a gazdaságnak, jó neki. Ezek nagyon veszélyes pálya, hogy kinek mi a jó. Nekem rossz, hogy elvesztettem egy olyan képességemet, amit valaha tudtam, a fizikális vizsgálatot.
Tehát végül is az emberről van szó mindig, emberről van szó különböző metszetekre is, hát igen, hogy szabdaljuk részre, hogy ilyen címkén, olyan címkén keresztül nézzük, hogy én ilyen szakember címkén nézem, vagy a másik beteg címkén nézi az orvosokat, tehát nagyon valami újat kéne csinálni, hát hogy emberek között újra foglalkoztassuk.
Egy biztos van, hogy engem a munkáltatón foglalkoztat, és neki elvárásai vannak irányomban. Tehát, hogyha én nekem nem tetszik az a trend, vagy az a diagnosztikus tevékenység, ami a Honvéd Kórházban van, amit most egyébként Államegyőkészségi Központnak hívnak, én vagy megcsinálom azt, amit a munkáltató elvár tőlem, és amiről engem fizet, vagy ha eszembe nagyon nem bírom, akkor magam megyek el, és nem várom meg azt, amíg ő köszönik meg nekem a tevékenységemet, mert nem csinálom, ahogy ő várja tőlem. Tehát ilyen téren van is gyógyítás szabadsága, meg nincs is. És ez majd most fog érvényesülni szomorkásan, amikor a magánbiztosítók fogják megszabni nekem, hogy én kinek milyen gyógyszert adhatok. Azok az altatóorvos kollégáink, akik időnként kimennek fél évre Angliába tanulmányútra, szomorkodva jönnek vissza, hogy kiszedték a kezükből ott a legbiztonságosabb, de legdrágább gyógyszereket, és középkategóriás gyógyszerekkel kellett dolgozniuk, mert az a biztosító anyagi terveibe jobban beleillik. Na majd most ezt is meg fogjuk érni, tartok tőle.
Ezt neki akarjuk érni talán, mert hogy van esély, hogy mégsem következik fel a dolog.
Nem tudom. Ez politika, az nem az én világom.
Ezeket a változásokat hogy ítéled meg? Valóban szükség van-e változásokra, tehát az elmúlt 20-30-40 évnek a gyakorlatához képest? Tehát szükség van. És mi a véleményed erről az útról, vagy erről a módozatról, hogy ennek nekiindultak, vagy te mit javasolnál? Mert hát igazából úgy gondolom, hogy az orvosok tudnák megmondani azt, hogy mi lehetne az előrelépés, tehát hogy részünk gazdaságosabban működjön ez az egész, hatékonyabban, és nyilván nem egy politikus tudja, akinek hát ehhez nincs tudása.
A reform kell, azt én muszáj, hogy elismerjem, de ez az őrült tempó számomra nagyon nehezen követhető, és ahogy ugye 89-ben, amikor kikiáltották a Magyar Köztársaságot, azért az agyak nagyon sokáig még olyanok voltak, és még ma is ülnek pozícióba olyanok, akik 89 előttiek, és a régi rezsim nevelésé, hogy kéne azt mondani, hogy mondjuk legyen az egészségügyi reform egy 15 éves folyamat, és szelidebben és lassabban, és nem ilyen erőszakosan, és hát össze van keverve az orvoslás és a közgazdaságtal, mert engem arra tanítottak meg, hogy gyógyítsak, jól vagy rosszul, utána is tanultam. De közben tőlem közgazdászi tevékenységet is elvárnak, hogy én kódoljak, hogy én magam költséghatékonyságot számoljak, és számtalan egyéb dolgot. Jó, de akkor én ezt a munkaidőn terhére magyarul a beteg rovására. Jó az a kórház, aminek menedzserigazgatója van, aki törődik ezekkel, és van egy orvosigazgató, aki már csak a szűk embert gyógyítással foglalkozik, de amikor mind a kettőt nekem tálcán oda jutják, hogy Iványi úr, eddig 8 órában gyógyított, most tessék szes 3 órában közgazdászkodni, és már csak 5 órában gyógyítani, akkor egyrészt ki van velem tolva, mert én, ha közgazdászt szerettem volna, nem biztos oda jelentkezem, és ki van tolva a beteggel, akitől elveszik az én gyógyítást, azt az időt, ami alatt én gyógyíthatnék. Szóval kell reform, csak talán nem így.
Sőt, még különbözőképpen van egy harmadik tényező, a gazdasági, az orvoslási terápiás privilégium, tehát hogy az orvos dönti el, hogy avatkozik el. Tehát van egy harmadik, ez a mondjuk emberi kapcsolatokat szabályozó jogi szféra, mert hát anélkül mondjuk a kórház se tud kapcsolatban lenni finanszírozóval, stb. Tehát három tényezőt így egyszerre jól tudni kezelni, nem könnyű.
Hát például nem lehet, mert megvertek minket az izóval is, az egy nagyon fontos dolog, de hogy én vagyok a felelős az izóért, de hát az, hogy betegért, az arról nem beszélünk. Én vagyok a felelős az ilyen kódolásért, az olyan kódolásért, hogy az olyan, mennyit ad egy kórképért, az izóért, és egyebekért is mind-mind az orvos a felelős. Ha az egészségügyben valamiből hiány van, azt orvossal pótolják. Ha nincs adminisztrátor, akkor én ülök le az írógép vagy a számítógép elé. Na, fölmosni még parancsa nem mostan föl, de a szobámat már magam takarítom, és nem is esik le az aranygyűrű az ujjamról. Otthon is szoktam takarítani, de nem furcsa, mégiscsak. És még nem kellett kaját osztanom. De ha bármi van, akkor orvossal. És visszatérve ez a változásokhoz, ez az a baj, hogy ezt a politikai libikóka nagyon érződik az egészségügyben is. Egyik fönn, másik lenn, és hogyha valami egy másik irányzatú párt kerül az élre, akkor csak nem mindig automatikusan rosszá válik az, amit az előző egészségügyi kormányzat mondott, még ha az jó is volt, mert presztízs ügyben, de is ennek a levét a betegek is szállnak. Szóval ezt nem függ, valahogy a pártpolitikától el kéne tudni választani a szakmát, nem csak az orvos szakmát.
Minden.
Sokféle az oktatást is.
És a harmadik tényező, a gazdálkodási világgazdaságban vagyunk most már, tehát nincsenek nemzetgazdaságok, hogy ezeket hogy lehet egymástól elválasztani.
Nem az én dolgom. Véleményem van róla, de még az sem biztos, hogy jó véleményem, én nekem egyről kéne jó véleményem legyen, hogy én tudok gyógyítani. Szóval én azért mentem orvosnak, hogy én gyógyítsak, és ezt a részét azt csinálja, aki ért hozzá, és aki azt szereti csinálni. Az egészségügyi közgazdászat, ez egy külön szakma.
Tehát igazából akkor meg lehet azt fogalmazni, hogy amit a jövőben szeretne, az, hogy minden kerüljön a helyére.
Hát persze. Elég nagy pályaelhagyás van Magyarországon orvostéren, és középkáder téren két kollégám is elment egyik Spanyolországba, másik Ausztria túlsó végébe. És amikor hazajöttek, na mi neked ott a legjobb? És nem a fizetését mondja, hanem ide figyelj, ott én nekem azt kell csinálni, amiért szerződtettek, hogy orvos vagyok, és megkapja azt a segítséget, amit egy rendelésen el kell várni. Ha bemegyek egy rendelőbe, jól eső érzés, ha van adminisztrátor, van nővér, a mi szakmámban van gipszmester, és van betegszállító. Ezek után bejön oda a beteg, és mi mindannyian kiszolgáljuk a beteget, ezt hangsúlyozom ezt a szót, hogy én oda nem szerepet játszani megyek, hanem a kuncsaftot nekem ki kell szolgálni. Na de ha nincs adminisztrátor, akkor az időmet meg kell osztanom a papírok között, ha nincs betegszállító, akkor el kell tolnom a beteget, eltolom. Szóval ez nem dehonesztáló Iván Jánosnak, hogy toljon beteget, mert ahogy a telken tudom a talicskát tolni, vidáman és jókedvűen benne az avarral, ugyanúgy kereke van a beteg tolókocsinak is. De én az alatt nem gyógyítok. Engem ez zsenírhoz. Nem tudom a kuncsaftnak mindazt megadni, amit tőlem elvárhat, mert olyasmivel kell fog, mondtam az előbb.
Halad az idő, az utolsó kérdések jönnek, akkor rövid kérdések legyenek, és rövid válaszok.
Értettem.
Én nem voltam katona. Csak jól csinálom. Na, tehát ha van, akkor tegyétek fel.
Oké, okay. Szóval szoktál nézni a vészhelyzetet, és van.
Igen.
Hogy van-e közel a realitáshoz?
Nagyon-nagyon jól meg van csinálva. Jelentem, befejeztem.
Következő kérdés.
Nekem volna egy kérdésem, azért a szakmában a ti munka, akkor hogy jelenik meg? Mert van a gyógyítás, és ő felsorolta, hogy mindenkinek volna egy szerepe. Ez hogy összehangolható, mint tímunk akkor? Hát nehezebb. Hogy érezheted ebben magát, én nekem ez így...
Ha a tím minden tagja jelen van, akkor nem is kell gondolni az összehangolásról. A tím minden tagja ritkán van jelen. Pont.
Jó, következő kérdés. Akkor én megköszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kívánom, hogy a hátralévő egy-másfél évtized, mert annyi azért meg úgy gondolom azért van a szakmán belül.
Hát, hogy most jót vagy rosszat kívánsz nekem, vagy jó?
Azt meg én sem tudom, csak kívánok valamit. Tehát én tényleg kívánom azt, hogy hát egyre jobb viszonyok alakuljanak ki, de lehet, hogy az is elég, ha azt kívánom, hogy ennél rosszabb már ne legyen.
Ez egy nagyon-nagyon ügyeség.
És köszönöm szépen.
Örülök, hogy itt lehettem, remélem. Nem sok tévtant hirdettem, és hát mindenkinek minden jót, jó egészséget kívánok, és szervusztok!
Köszönöm.